Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Berei Dánielt köszöntjük ismét nagyon nagy szeretettel köreinkben. Már beszélgettünk arról itt egymás között az adást megelőzően, hogy a harmadik alkalommal vagy nálunk, a harmadik helyszínen abszolút unikális személy vagy ilyen szempontból. Nem tudom, remélem érzed a megtiszteltetésnek a magasságát vagy a tekintélyét.
Igen, köszönöm szépen a meghívást, és sziasztok!
Mindenféle viccet félretéve mi köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Már csak azért is, mert tulajdonképpen a mai legfőbb témánk, ami szerintem senki számára nem lesz meglepetés, természetesen a Liverpool bajnoki címe, és hát az nem jó kifejezés, hogy avatottabb személyt nem nagyon kereshetünk volna ebben a témakörben, de az biztos, hogy aki ennyire mélyen beleásta magát a témába az elmúlt években, nem nagyon akadhat rajtad kívül, hiszen ugye te írtad a Liverpool mélyből a csúcsra című könyvet, amit ezúttal is ajánlunk szívesen mindenkinek a figyelmébe a témával kapcsolatban, és hát nyilvánvalóan már, ha csak a vastagságát nézzük a könyvnek, tényleg valóban mélyen utána kellett menned sok mindennek, na olyan nagyon azért ugye nem kellett olyan szempontból, hogy nem jelentett fájdalmat a számodra. Így van, hogy nem véletlen hívunk egyébként is ezzel a témával kapcsolatban, hiszen korábban is azért elsősorban a Liverpoolról beszélgettünk, amikor nálunk jártál. Egyáltalán hogy nézett ki ez a munka számodra egyébként?
Egyrészt köszönöm szépen, azért még biztos vannak páran, akik hasonlóan mondjuk beleásták magukat az elmúlt években a Liverpool történetében, meg ebbe a szakaszban, amiről igazából ez a könyv szól. Itt az, akkor jött az ötlet a kiadótól, hogy kéne erről írni egy könyvet, még a BL győzelem kapcsán, amikor még BL győztes sem volt a Liverpool, hanem a Barcelonával azt a bizonyos visszavágót lejátszották, és ilyen csodagyanúsnak nézett ki ez a szezon, és végül az is lett, nem beszélve erről. Egyébként azért nagyon vastag a könyv, mert nagyon vastagok a lapok. Van benne minden. Történelem van benne. A gerince a könyvnek, az főleg az a rész, amiről szerintem most is beszélni fogunk majd, a Klopp éra, illetve az FSG éra, amióta úgy igazából elindult fölfelé a csapat a csődből, igazából most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ tetejére.
Kezdhetjük egyébként valahol itt is szerintem a beszélgetést, mert ha már szóba került az FSG, ez is egy érdekes kérdés, hogy valóban Klopp éráról kell beszélni, vagy inkább FSG éráról, mert azért nekik is időbe tellett, mire megtalálták a megfelelő személyt. A kispadra viszont azért már előtte is látszott, hogy hogyan gondolkoznak, nem csak edzőkiválasztás tekintetében, hanem játékos kiválasztás, a klub felépítése, egyáltalán a stadion szó szerint felépítése például. Ugye szóval azért elég komoly változást jelentett a klub életében.
Bocsánat, szerintem érdemes ott kezdeni inkább, hogy 10 évvel ezelőtt kezdődött, 10 éve októberben, ha jól emlékszem, ez a Fenway által már fémjelzett időszak, és ott azért nem volt teljesen derülátó a hangulat, ha jól emlékszem, hogy itt jönnek az amerikaiak, aztán mit fognak csinálni ebből a klubból, és talán a Liverpool az egyike, vagy mondhatom, hogy az egyetlen olyan klub, ahol ezt komolyabb arcvesztés nélkül sikerült úgy megoldani a külföldi tulajdonosoknak, hogy most már negatívan senki nem beszél erről a hatalom átvételről.
Hát, sőt, bocsánat, akkor csak annyit még hozzáfűzni, hogy nyilván az is nagyon fontos volt ebben a kérdésben, hogy idézőjelben tudták, hogy mit vesznek. Ugye a Fenway Sports Group a Fenway Parkról kapta a nevét, a Boston Red Sox csapatának a legendás arénájáról, stadionjáról, és egy nagyon hasonló márkanév, ha úgy tetszik az Egyesült Államokban, hogy a Red Sox, mint a Liverpool Európában.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy honnan kell kezdeni ezt az egészet, valószínűleg mind a kettőt, vagy hát mindenféleképpen mind a kettőt meg kell említeni, mert az egész építkezés az onnan indult, hogy a csőd széléről kihúzták. Ugye volt korábban két amerikai tulajdonos, nem nevezném őket úriembernek, akik oda lökték a klubot ahova, és amikor megjelentek az új tulajdonosok, valóban nem igazán lehetett tudni, hogy most ez csak egy ilyen játékszer lesz, vagy igazából minek jönnek ide az amerikaiak Európába. De aztán hamar kiderült, hogy igazából azt az összes pénzügyi, statisztikai tudást, amit ők ott felhalmoztak, azt elhozták ide, és igazából ez a kulcsa annak, ami a Liverpoolnak a felemelkedését elindította. És Klopp igazából az egyik olyan eleme ennek a gépezetnek, amit ők kiszámoltak, ilyen csúnyán mondva. Az ő gépeik dobták ki azt, hogy ő lenne a legalkalmasabb arc, és aztán őket igazolja az is, hogy ez végül is bevált, és tényleg igazuk volt.
Itt azt gondolom nem az arc elsősorban a kulcs, hanem inkább az agy meg a know-how, amit ő is hozott magával a csapat felépítéséhez.
Hát szerintem mindkettő. Mert az a szakmai változás, amit elhozott, az egy stáb munkája volt. Abban ott volt ugye Buvácsi is, ott elég sok dolog nem rajta múlt, de az az arc, amit ő hozzátett a csapathoz, az lehet, hogy többet is számított. Tehát amikor az öltözőbe az emberben megy, és jókedv van, és felszabadultság, és az emberben 100%-ig megbíznak. Ugye Kloppról sokszor szokták mondani, hogy akiben ő megbízik, annak a teljes szívét odaadja, és abból sokkal ebben ő az igazán jó, hogy, vagy talán a világon a legjobb, hogy kihozza 150%-ot a játékosokból, ha valakinek bizalmat ad. Ha valakinek nem, valakiben nem bízik, lásd sajnos Bogdán Ádám, akkor neki nincs nagyon maradása, meg vele úgy nem is igazán foglalkozik.
Igen, Ádi, erről azért meséltem meg idején. Viszont ha már Buvács szóba került, azért is érdekes téma egyáltalán az ő szerepe ebben a Klopp féle csapatban, meg egyáltalán a Liverpool életében, mert szerintem azért sokan megijedtek akkor, amikor kiderült, hogy az ő útjai Jürgen Kloppal elválnak egymástól. Te hogy voltál vele?
Szerintem mindannyian meg voltunk ijedve, hogy most mi lesz. Igazából kiderült, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy még egy szintet lépjen a csapat, mert ugye amikor megérkeztek Liverpoolba ez a stáb, akkor első lépésként elküldték azokat a játékosokat, akik nem illettek az ő ilyen hard rock stílusú fociukba. A nagyon magas letámadásba, a nagyon nagy intenzitású futásokba, a mindent a támadásokért és kevésbé foglalkozunk a védelemmel típusú futballra. És aztán ez kiderült, hogy ez a 2017-18-as szezonban, amikor a világ összes gólját a Liverpool rúgta, mégsem nyertek semmit, mert csupán csak BL döntőt játszottak ugye a Real Madrid ellen, meg negyedikek lettek a bajnokságban, hogy azért ez kevés, és kell valami lépés abba az irányba is, hogy mondjuk a védelem ne legyen ilyen átjáróház, mint mondjuk egy Szakóval volt.
Igen, de mondjuk az a 2017-18-as szezon talán abból a szempontból is kulcsfontosságú, hogy akkor ment el szezon közben Coutinho, ami legalább akkorát alakított itt a taktikán meg az egyéb szempontokon, mint Buvács távozása. Vagy ha lehet, hogy megnézzük, akkor még nagyobbat. Ugye onnantól kaptak például sokkal nagyobb szerepet a szélsővédők, amiről ugye ma azt mondjuk, hogy ez a Liverpoolnak talán a leginkább a fémjelze, vagy a legfontosabb erénye.
Hát meg ugye abból a pénzből sikerült Virgil van Dijkot megvásárolni, akinek szintén nem elévülhető érdemei vannak, azt hiszem, abban, amit elért a Liverpool az utóbbi években.
Itt igen, itt minden összefügg mindennel, mert ha megnézzük, akkor van Dijk volt az a személy, aki lehetővé tette azt, hogy a szélsővédők rohangáljanak fölfelé, mert egy személyben ő igazából úgy megoldja hátul, ezt nyilván túlzok, nem gondolom komolyan, de igen.
Kellett még Lovren is oda.
Mindkettő igaz. Szegény Lovren, igen.
Szóval ez a Buvácsféle váltás, ugye te is azt mondtad, hogy kapott tulajdonképpen egy új impulzus Klopp is, meg a csapat is az ő távozásával, de szerintem azért, meg mi is beszéltünk erről annak idején itt a podcastben is, hogyha visszatekintünk Kloppnak a dortmundi szerepvállalására, akkor azért felsejlődhetett ott egy olyan pillanat, amikor ugye a Dortmund elindult nagyon csúnyán lefelé az utolsó szezonjában, és bennem abszolút felmerült az, hogy na, most kezdődik minden, hogyha itt most ezért Buvácsra szétmennek, na kész, akkor itt kezdődik majd a liverpooli krízis is. ezt odázta el igazából, vagy nem, az elodázás nem jó szó, mert azért amennyire látjuk a jeleket, ez még odébb van, de ugye már a tavalyi teljesítményre is azt mondtuk, amit a bajnokságban nyújtott a csapat, hogy gyakorlatilag megismételhetetlen, felülmúlhatatlan, stb. Ez kellett akkor ahhoz, hogy ezt az idei szezonban is meg tudja mutatni újra a csapat?
Azt hiszem, hogy ha a Buvács maradt volna, akkor nem foglalkozott volna talán a stáb ilyen, ennyire jól, ennyire hatékonyan a védekezéssel, és nem, és lehet, hogy, mert azért mostanában nem rúg négyeket, hatokat a Liverpool, mint a 2017-es szezonban, de nem is kap kettőt, hármat, mint ott. És ez Buvacsal szerintem nem volt lehetséges, úgyhogy igen, ez volt az a következő
rúgás. Mignoléval és Káriusszal nem volt lehetséges, azért itt is egy fontos mozaikot szerintem meg kell említeni. Még annyiban szerintem érdemes egy nagyon kicsit visszapillantani, hogy mi is történt, meg hogy ez az építkezés, ez mennyire lépcsőzetes volt itt az amerikai tulajdonosokkal, hogy ugye volt egy stadionbővítés például, ami szerintem ugyanúgy hozzájárult, meg ugyanúgy az egyik nagyon-nagyon fontos összetevője volt a jelenlegi sikernek, amivel a meccs napi bevételeket sikerült sokkal magasabbra feltornázni. Ugye jelen pillanatban a harmadik legnagyobb meccsnapi bevételt könyvelheti a Liverpool. Ugye hoztak egy csomó olyan döntést, még hogyha ugye Klopp is mondta ki a végső szót az igazolások kapcsán, hogy itt azért, ha végignézünk ezen a kereten, nem akarok egyetlen csapatot sem megsérteni, ahonnan játékosokat igazoltak, de többnyire középcsapatoktól igazoltak jó játékosokat, de szóval egy olyan sincs a futballisták között, akit mondjuk első, a legfelső polcról lévő klubból hoztak volna el csillagászati pénzért.
Legyen mondjuk jó, mondjuk a csillagászati pénz nem is biztos, hogy feltétlenül igaz, pláne mai mértékrend szerint ugye Salah-ha kapcsolatban.
Hát Salah Alisson lehet esetleg kivétel itt
de
ebből a...
azt érdemes talán idevenni, amit ugye Henrik feszegetett múltkor a Juventus-szal kapcsolatban, vagy amit a Milánnal kapcsolatban is emlegettünk, hogy azért ezek a játékosok Liverpoolba érkezve még tudtak egy szintet lépni. És ugye Van Dijk-kal kapcsolatban is rengeteg kérdőjel volt, meg kérdés merült fel, na biztos ez a fickó ennyi pénzért pláne jól költötte el a Liverpool azt a rengeteg pénzre, és bebizonyosodott, hogy igen, és hogy még nem csak, hogy annyit kaptak tőle, amennyit sejtettek, mondjuk a Southamptonban nyújtott teljesítménye alapján, és ugyanez elmondható Manéval, Salahhal kapcsolatban is, jó, de még többet
itt
is.
Volt szerintem nagyon fontos szerepe annak, hogy ezekkel az emberekkel, ezekkel Klopp szeretett volna dolgozni, bennük ő látta meg a lehetőséget, és ő tudta azt, szerintem, nyilván itt nagyon komoly elemzések, meg komoly scoutolások után, hogy ezekből a srácokból ő bizony ki fogja tudni hozni a maximumot, mert volt egy elképzelt játék, volt egy elképzelt filozófia, amiben ő látta, hogy jól fog passzolni majd Salah, jól fog majd illeszkedni Van Dijk, Alexander Arnoldnak érdemes megadni a bizalmat még ilyen fiatalon is. Szóval itt ez a know-how, ez erre tevődött rá, hogy egyébként megmerte hozni azokat a bátor döntéseket a Liverpool, meg a vezetőség, amiket meghozott ezzel kapcsolatban. Csak még egyet említve, és tényleg itt lehetne hosszan sorolni a sportszergyártóval kötött szerződést. Tehát bemerték azt vállalni, hogy kevesebb pénzért kötnek szerződést, úgyhogy az eladott mezekből 100%-ot kapnak, mert tudták, hogy építettek annyit a branden, hogy lesz akkora az eladás szám, hogy abból ők jobban fognak járni. Ezek azért szerintem nagyon bátor, helyenként vakmerő döntések, amik nem feltétlenül jellemzőek az üzleti aggyal gondolkozó sportvezetőkre.
Még itt az elejéhez hozzátenném, hogy a stadionbővítés most is zajlik, és igazából ez tényleg annak volt a kulcsa, meg lehet említeni ott a 2010-es évek elején az új szponzori szerződéseket, amiket sikerült elérni. Ezek rakták vissza arra a vágányra a Liverpoolt, amivel egy stabil gazdasági háttérrel egyáltalán el lehet kezdeni építkezni, mert hogy olyan anyagi lehetőségei nem voltak soha Liverpoolnak, és nem is lesznek, remélem, mint a Manchester Citynek, vagy a Paris Saint-Germainnek, és ők úgy álltak neki ennek az építkezésnek, hogy ezt pontosan tisztában voltak ezzel, hogy mennyi pénzük van erre az egész, és ebből próbáltak kihozni a maximumot, és ez a kulcsa annak, hogy ez fenntartható. És ezért említettem azt, hogy most még mindig tart a stadionépítés, hogy folyamatosan előre gondolkodnak 5 évvel legalább, ami azt is jelenti, hogy ha mondjuk nem is jönnek be a számításaik, mondjuk, mert szembe jön egy koronavírus járvány, nem tudom, hogy ezt bárki is számított-e ilyesmire, akkor sincsenek olyan nagy problémák, hogy mondjuk eladósodott a klub, hiteleket vettek föl játékos vételekre, A játékos vásárlásnál pedig, ha csak arra gondolunk, hogy hol volt 5 éve Andy Robertson, vagy mondjuk legyen,
de mondtad,
ha 8 éve, ha 8 éve ő a skót negyedosztályban volt, 5 éve a skót első osztályban, aztán az angol másodosztályban, most meg világ, Európa, meg Anglia bajnoka, tehát hogy mármint, hogy klubvilágbajnok, ugye. Illetve az egyik ilyen jó példa még Mané, aki viszont ugye Kloppnak volt a kis aranytojótyúkja, aki folyamatosan le akart igazolni, és amikor az FSG-nek a kis matematikusai kiszámolták, hogy Mané tényleg jó lenne abban a rendszerben, amit kitalált Klopp, akkor így igazából összeállt az, hogy mi itt a sikernek az indikátora, az, hogy ez az FSG, ez nagyon, nagyon kloppal.
Ami egy érdekes kérdés viszont ezzel kapcsolatban, hogy ha megnézzük a keret magja, ezzel kapcsolatban érkezett kérdés is, és mindjárt elő is veszem a többit is majd, mondhatjuk azt, hogy a legjobb korban van átlag életkor tekintve a Liverpool, tehát ha most ránézünk erre a csapatra, 4-5 év simán lehet bennük így együtt, a kérdés az, hogy a sikerek után mennyire marad éhes ez a csapat, akár ugyanez Kloppal kapcsolatban is felmerülhet, szóval milyen jövőt mernél most vizionálni a Liverpoolnak?
Én szerintem a motivációval Kloppnál nem lehet gond. Én viszont azt gondolom, hogy egy kicsit már el kell gondolkodni a fiatalításon. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy ideális a keretnek az életkora, meg így az összetétele, akkor igazad van, de talán ez már fél év múlva nem lesz így. Tehát, hogy már annyira a vége az ideálisnak szerintem, hogy ugye az első hármas, 27, 28, 29, vagy 20.
Így van.
Valahogy így
hát
van.
Hát igen, Fendelyek a 29-et tölti, most azt hiszem egy pár héten belül. Igazából 2-30 pluszos játékosa van, akik mondjuk a kezdőcsapat környékén vannak. De én inkább azt gondolom, hogy nem fiatalitásnak nevezném, hanem frissítésnek. Ugye pont Jamie Carragher, miután volt ez a Liverpool 4-0-ás siker, ami végül megágyazott a bajnoki címnek, utána már az első elemzésében azt mondta, hogy oké, tök jó, jól néz ki, de most szerinte azért el kell gondolkozni azon, hogy mely posztokon frissítenek, és itt ez azzal jár, hogy kit küldenek el, és kit hoznak helyette. Tehát, hogy ezt én azt gondolom, hogy Klopp nál nem lehet gond a motivációval, de nem kizárólag Kloppon múlik az, hogy ez a csapat mennyire lesz motivált a jövőben. Tehát, hogy valami fajta versenyhelyzetet kell teremteni ennyi idő után, és ennyi megnyert cím után, az egészen biztos, mert én viszonylag hosszú ideje mondogatom ezt, aztán jövőre majd kiderül, hogy mennyire beszélek hülyeséget, hogy a Bajnokok Ligája győzelem után ez a megszállottság, ami a bajnoki címhez társult most már nagyon hosszú ideje Liverpoolban, ez egy nagyon-nagyon jó motivációs bázis biztosított a csapat számára. Ez nem lesz. Tehát oké, lesz az, hogy védjünk címet, meg milyen jó nyerni, és nem akarunk innen leesni, ugye ez a Ferguson-i igazság, hogy amikor először megnyerte a bajnoki címet Angliában, akkor az az érzés töltötte el, hogy ezt ő mindig akarja. Biztos, hogy van ilyen a játékosoknál is, de látjuk, tudjuk pontosan azt, hogy mi az, amikor az az 5% vagy az a 10% hiányzik elszántságban, motivációban a pályán. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a keret minden tagjára igaz lesz, mondjon bármit is Klopp, tartson bármilyen edzéseket, vagy adjon bármilyen taktikai utasításokat.
Most biztos nagyon örülni fog Carragher, hogyha hallja az adást, mert egyetértek vele, tehát biztosan megtisztelve érzi magát. Viccet félretéve, most szó van arról, hogy mondjuk érkezik Koulibaly a csapatba, ami egy azért érdekes döntés, mert valaki ránéz azokra a meccsekre, amin játszott Joe Gomez, akkor azt gondolja, hogy minek ide középső védő. Hát azért kell ide középső védő, mert Joe Gomez még fiatal, Van Dijk már nem nagyon lesz fiatalabb, és kell a versenyhelyzet, mert ez nem fog ugyan ilyen magas szinten évekig működni, ez egészen biztos. És szerintem, ha már majd megengedheti magának a klub, mert most már valószínűleg megengedheti, akkor igenis kell olyan játékos, aki nem is Mbappé vagy, tehát nem a legmagasabb polcról világsztár, hanem olyan, akiről stabilan lehet tudni, hogy klasszis szintet
de hoz. Akkor kérdezem, hogy ez nem Timo Werner lett volna?
De.
A német, a pont abban a korban lévő, ami Kloppnak szerintem tökéletes matéria, és igazából úgy lehetett hallani, tudni, hogy Wernernek sincs ellenére, hogyha a Liverpool fizeti kérte azt a 60 millió eurós kivásárlási összeget. Nyilvánvalóan a Liverpool nem akarta annyira, hogy a Chelsea fölé ígérjem.
Hát, igen, ez most egy érdekes kérdés, mondjuk olyan szempontból, hogy amit feszegettük már itt az évad közben folyamatosan is, hogy most akkor milyen is a viszony ott Mané meg Salah között, de hogyha meg szigorúan azt nézzük, hogy mire van tényleg szüksége a csapatnak, vagy hol lehet szükségerősítés, akkor tényleg a védelem közepe jut az eszembe, pontosan azért, amiket említettél.
Hát én ezek középpályára is pont, ott pont a fiatalitás miatt gondolom, hogy ott el tudnék képzelni. Ugye Milner Henderson a kettő, aki 30 fölött van jelen pillanatban.
Hát Henderson most töltötte be.
Igen, jó. Hát de fölöttem.
De már
napokkal.
Már mankóval jár szegény, vagy botta. Nem, de az lehet az a poszt, ahol egyébként én azt gondolom, hogy próbálkozott is vele Klopp az elmúlt években, hogy olyan típusú frissítés érkezzen a csapathoz, ami valami újat hoz. Ilyen volt szerintem Fabinho és Keita.
Meg Oxlade-Chamberlain,
így van,
üveglábú barátunk.
Hát igen, ugye ő azért nem tudta tökéletesen betölteni ezt a szerepet hosszú távon, mert viszonylag ritkán volt egészséges, de ebbe az irányba ment ez is, és ezt a fajta kísérletezést szerintem nem is fogja feladni Klopp, tehát hogy kellenek neki egyéb opciók is a középpályára.
Én úgy tudom, hogy a Werner üzletnek az volt a vége, hogy a Wernernek nem tetszett az a játékmennyiség, amit a klub tudott neki fixen ajánlani. Van az a mondás, volt régebben gúnyolottunk, vagy nem gúnyolottunk, igazából rajtunk gúnyolottak a Chelsea drukkerek, hogy amikor a Liverpoolnak a megfigyelői valahova mennek a reptéren, akkor ilyen újságot tartva így figyelnek a Chelsea megfigyelői, hogy hova mennek a Liverpooliak. Ugye Willian volt az egyik ilyen, akit lenyúltak. Nem is tudom, ki volt még. És hogy annyira jellemző, hogy akkor kinézték a Timo Wernert is, lehet, hogy most nem leszek népszerű, a Liverpool szájából. Egyetértek azzal, hogy illetve én úgy gondolom, hogy a csatársorban nagyon kéne egy ilyen, mert hogy ez a hármas, ez nagyon működik, ez rendben van, de egyébként, hogyha már a hármasból kettőnek nem megy, akkor bajban van a csapat. Ez az egyik. A másik, hogy a taktikai repertoáron elég nagyot nyomna az, hogyha esetleg a 4-3-3 mellett a 4-2-3-1-ben lenne egy klasszikus, kiugratható, gyors center a Liverpoolnak, aki nem azt játsza, mint Firmino, hogy gyakorlatilag néha visszajön, elkéri Van Dijktól, és akkor osztogat, meg majdnem Alissonig visszamegy. Szóval kellene egy ilyen karakter, mert a Firmino, ő nagyon jó támadó középpályás már most is, és hogyha öregszik, és kicsit, hogy mondjam, kopik a sebessége, akkor meg végképp egy ilyen csatár mögötti visszavontéket kéne vele játszatni. És ezekből abszolút az adódik, hogy egy ilyen gyors csatára lenne szükség.
Az jutott eszembe, hogy volt ilyen, tehát hogy itt ebben az időszakban Benteke.
Igen.
Csak egy jó, tehát én azt gondolom egyébként, hogy tökéletesen egyetértve azzal, amit mondtál, lehet, hogy kellene a repertoárbővítés, de én azt látom, hogy Firminónak nincs igazán alternatívája jelen pillanatban. Tehát, hogy ha...
De nem is nagyon tudsz mondani, most, hogy a körbenézel a nemzetközi labdarúgásban, tehát mondjál játékost, aki hasonló szerepet tölt be a csapatában, pláne ilyen magas szinten.
De ez probléma.
Ez abszolút, abszolút. Ha Minaminót Firmino pótlására hozták, akkor azt szerintem egyelőre be kell látni, hogy őt még azért nagyon sokáig kell építgetni ahhoz, hogy ő ezt a szerepet be tudja tölteni, el tudja látni.
Hát az összes, jó, nem az összes, de elég sok Liverpool játékosa volt így a Klopp érában, hogy hát még nézzük egy kicsit, mondjuk Fabinho a legjobb példa erre, hogy azért ő döcögött az elején, legalább egy szezon kellett Keita, még mindig néha döcög. Minamino ráadásul egy kicsit alacsonyabb, vékonyabb srác itt a Premier League-be bejött a darálóba, azért neki még szerintem hosszú idő kell, úgyhogy, de egyébként a nevén kívül, hogy nagyon hasonlít a nevük, azon kívül én még egyelőre nem látom, hogy olyan jó választás lehetne majd egyszer képességeit tekintve, mondjuk tényleg nem lehet összehasonlítani játékost Firminóval, ha az angol szó van rá ez a vision, nem tudom ezt, hogy mondjuk magyarul.
Vízió.
Vízió, oké. Bocsánat. Szóval a víziója...
Szólja, hogyha valamit nem tudtál fordítani.
A víziója nagyon jó a pályán a Firminónak.
Mert úgy érted, jól lát, vagy jól olvassa a játékot.
Igen. Az abban egyébként tényleg szinte egyedülálló. Volt egyébként egy kísérlete erre Kloppnak, nem most, hanem még az előző szezonban, a 2018-19-esben. Ott, hát most meg nem mondom, hogy hány meccsen, de szerintem 10-hez közeli a száma annak, amikor próbálkozott ezzel a 4-2-3-1-el, úgyhogy Salah volt akkor a kaphoz legközelebb játszó ember, és mögé tette Firminót, és ugye akkor megcserélődött a két szélen játszó játékos is, Mané húzódott át a jobb oldalra, Shaqiri néha a bal oldalról, de ez persze mind a kettő módon elképzelhető volt, de ez nem tudom pontosan miért, de ez zsákutcának bizonyult. Tehát, hogy ezt utána nem láttuk soha többet.
Talán azért, mert mondjuk Shaqiri nem hozta azt a szintet, talán amit kinéztek belőle, meg talán nem kezdő szintű játékos, ő egy jó csere. De hogyha azon a két szélen Salah és Mané lenne, és előttük, vagy középen egy Firmino, és előtte egy Werner, akkor én nem nagyon lennék az ellenfélben védő.
Viszont ha már felmerült Krisztián Benteke neve, érkezett egy kérdés a teljes terjedelem, Instagram oldalán keresztül lehetett ugye kérdezni tőlünk itt az adás előtt. Azzal kapcsolatban, hogy ki volt az számodra, akit leginkább szenvedés volt látni Liverpool mezben ebben az elmúlt, hát nem tudom, vegyük csak most itt az FSG-s hatalomátvételt követő időszakot? Ugye itt Sparing és John Joe Shelby neve merült még fel a kérdezőknél.
Én Shelbyt nagyon szerettem. Ő egy igazi rockstar amúgy. Spearing tényleg kritikán aluli játékot nyújtott sajnos a felnőtt csapatban. Most így hirtelen
Polkon... Charlie Adam.
Charlie Adam.
Hát ő egyszerre vett el igazából a csapat képéből és játékából hatékonyan, de nekem most itt Paul Konchesky jutott eszembe, aki fáj, egyszerűen fáj kimondani a nevét is. De voltak itt jó játékosok, mint Poulsen, meg Aquilani egyébként, aki jó játékos volt, csak nem játszott jól. Hát így őket mondanám.
Hát meg egyébként még egyetlen dolog, és szerintem ez teszi teljessé itt a Klopp víziót, meg a Klopp elképzeléseket arról, hogy hogyan is képzel el egy jó csapatot. Ugye azon nagyon sokan megütköznek azon a mondatán, még a mai napig is, hogy nem elég jó az angolja ahhoz, hogy kifejezze, hogy mennyire kevéssé lett volna eredményes Lallana nélkül. Anélkül a Lallana nélkül, aki szerintem 10 alatti alkalommal volt kezdő az elmúlt két évben. Tehát, és szerintem itt kell keresni azokat a nagyon fontos részleteket, amik a sikerhez vezetnek, hogy azt azért nagyon sokszor elmondta, hogy ő az öltözőnek, meg a közösségnek egy rettentő fontos alakja. Olyan edzésmunkát végzett, amivel mondjuk példát tudott mutatni azoknak is, akik az edzésben nem a legnagyobb menőnek számítanak, de itt ugye ebben nagyon sokan megemlítik még Van Dijk-et, Wijnaldum-öt, tehát hogy voltak olyan játékosok, akik folyamatosan tudták húzni magukkal a többieket, és ők nem feltétlenül, bár mondjuk kettő szerintem egészen kiváló másik játékost említettem, Lallanán kívül, de nem feltétlenül a pályán mutatott teljesítményük volt a leglényegesebb.
Abszolút. Egyébként most hirtelen eszembe jutott még Balotellit nagyon. Amekkora elánnal vártuk őt, hogy na hát, ha majd itt megjavul, majd a Rodgers, hát ha. Hát kínszenvedés volt szegényt látni. A Lambert, Balotelli, ki volt a harmadik abban a csatársorban? Lambert, Balotelli, Borini.
Borini, hú.
Hát ezzel szerintem a másodosztályt sem biztos, hogy meg lehetne nyerni. Na mindegy. Csak még így eszembe jutottak nevek. Igen, az öltözői légkörre, meg egyensúlyra nagyon jól odafigyel, és látszik, hogy a kit igazolunk, kit nem igazolunkban nagyon erőteljesen ott van. Tehát a Liverpoolban sosem lesz talán olyan játékos, aki fölé helyezné bármelyik csapattársa fölé magát, hanem olyan csupaszív játékosok lesznek valószínűleg, mint Henderson. Jó, lehet beszélni Salahról és Manéról ebben az esetben, de igazából ameddig fejenként rúgnak 20-20 gólt minden szezonban, addig nekem belefér egyébként. Biztos most ők is örülnek, ha ezt hallják, hogy nekem belefér. hogy azért néhány helyzetet így ellazsálnak, meg előnzőznek.
No, hát azt hiszem, hogy a Liverpool bajnoki címének igyekeztünk tényleg megadni abszolút minden tiszteletet, de azért történt még egy más itt az elmúlt héten Angliában, többek között ugye kialakult az FA Kupa elődöntőjének párosítása. Hát igazából itt még a Unitednek volt a legnehezebb dolga, de azért egyik csapat sem jutott egyszerűen tovább itt az elődöntőbe ezen a hétvégén. Tibinek ugye volt szerencséje az összes meccset végignézni, ez volt a legizgalmasabb?
United? Mindegyik meccsnek megvolt a maga érdekessége, meg pikantériája. Arra könnyebben tudnék válaszolni, melyik volt a legrosszabb. Szerintem a Leicester-Chelsea. De a további három szerintem egészen jó volt, leszámítva a Norwich United első fél idejét. Mindegyiken volt olyan érdekesség, amiről szerintem esetleg érdemes lehet beszélni. Itt ugye Pogba beállása a Unitedben, ami különlegessé tette azt a mérkőzést. A Manchester City elképesztő fölénye, meg ahogyan játszadozott a Newcastle-lel, és aztán még majdnem így sem nyerte meg a meccset, tehát hogy ez a tökéletes lenyomata ennek a szezonnak. Az lett volna, hogyha ott Dwight Gale betalál azon a meccsen. hogy tényleg az egészen hihetetlen, hogy ha már itt a Liverpoolról beszéltünk, hogy a Citynek milyen problémákkal kellett megküzdenie ebben a szezonban, és mi volt az Arsenal? Igen, hát ott meg...
Roppant meggyőző játékkal, egy magabiztos győzelemmel sikerült hát tovább menni.
Igen, ott meg a késői dráma volt az, ami miatt szerintem emlékezetes maradhat.
A legmagabiztosabb pillanat az ugye a gól volt, a Sheffield gólja.
Hát körülbelül, amit végre meg is adtak.
Melyik? A három közül.
Tehát kirúgott hátba kit?
Fú, hát de kommentet. Ugye a meccs elején ki is tweeteltem, hogy azért támadta a kétségeim azzal kapcsolatban, hogy Arteta is józan pillanatában jelölte ki ezt a belső védőhármast, ugye David Luizzal, Mustafival és Kolasinaccal, tehát ez tényleg ez a, nem is tudom, ez az Inglorious Bastards kifejezés jutott eszembe, tehát hogy a, nem tudom, hogy szedet vetette belső védőhármast, még az Arsenal jelenlegi helyzetében is nagyon lehetett volna kiválasztani, de ebben nyilván az is benne van, hogy pláne azok a csapatok, amelyek ugye érdekeltek még az FA kupában, még a többinél is sokkal erőltetettebb menetet produkálnak, és ugye tényleg itt három naponta kell játszaniuk egészen addig, amíg véget nem ér a szezon. Valahol Artetának is muszáj rotálnia, még akkor is, hogyha gyakorlatilag már nincsen arra alkalmas játékos, akit be lehet állítani, akár a védelem közepére is.
Igen, ez a minőségben szerintem az Arsenal nagyon elfogyott, részben a sérülések miatt is. Hát tényleg az, hogy három ilyen középső védőt kell jelölni, az önmagáért beszél. Az, hogy ugye azzal, hogy most Gendouzi büntiben van, azzal, hogy ott is nagyon-nagyon vékonyak, bár nagyon tehetséges fiúnak tűnik Willock, de hát azért az, hogy egymás után kétszer tényleg három napon belül a Xhaka Willock kettőssel álljál föl, az szerintem egy elég meleg döntés. Ugye Özil megint csak büntetésben van, tehát hogy akkor kire tud építeni Arteta? Nagyon-nagyon vékonyak a lehetőségei, meg nagyon kevés opcióból válogathat, és hát ez azért látszik is szerintem a meccseken. Nagyon nehéz elképzelni azt egyébként, hogy ezek az ügyesnek tűnő fiúk, mint amilyen Willock meg Saka, ők ilyen terhelés mellett majd igazán tündökölni fognak, mert ennyire fiatal tehet, vagy rutintalan játékosokat, ez már szerintem sokszor bebizonyosodott, hogy nem így kell felépíteni. Hogy
így feltétlenül nem lehet felépíteni.
Hát igen, nem is valószínű, hogy lehet, hogy akkor egy Arsenalnál, egy nagy klubnál óriási elvárások közepette bedobsz bajnokságban, FA kupában, minden sorozatban ilyen fiatalokat, és akkor ti mentsétek meg valahogy azt a szezont, amit már nem lehet megmenteni. Ez szerintem
egy módon lehet megmenteni, ugye megvan most már az elődöntők párosítása, United Chelsea és a Manchester City. Igen, hát hogyha sikerül döntőbe jutniuk, meg hát igen, tehát azért, hogyha a táblázatra nézünk, reális esélye nem sok mutatkozik jelenleg az Arsenalnak, hogy a bajnokságban kiharcolja akár még csak ugye az EL szereplés sem. Szóval kicsit úgy néz ki, hogy Artetának azért elég sok mindent fel kéne tenni arra a City meccsre először, aztán meg a döntőre, ha eljut odáig.
Nekem eszembe jut egy 10 évvel korábbi csapat, a Liverpool.
No hát.
Erről mi meglepő. Igen, amit te mondtál, az nagyon veszélyes jég, amikor egy csapatban amúgy sincs meg a minőség, vagy nagyon vékony az a réteg, amire építeni lehet. Tehát ez az Özil Aubameyang tengely. De mondjuk, ha ők elfogynak, és ők nincsenek, akkor a fiatalok, ők nem fogják tudni azt a nyomást. Lehet, hogy helytállnak, meg azt mondják rájuk majd a szurkolók, hogy jaj, hát amúgy ő így ügyes volt.
Meg ők a mieink, meg igen. Minden, tehát hogy van egy ilyen bizalom feléjük, nyilván.
Volt ilyen arc, például Jay Spearing is, meg Shelby is ilyen volt, akire azt mondtuk, hogy hát jobb, mint a Pulzent nézni. De ők sem csináltak semmit, meg 8-ak voltunk a bajnokságban, és én most azt látom sajnos, hogy az Arsenal az erre az útra lépett.
Hát, hogyha itt az öltözői közeg fontosságáról beszéltünk a Liverpool sikereiben, akkor ez nem nagyon van meg most jelen pillanatban az Arsenalnál, és ez a Gendouzi sztori szerintem, ami a leginkább aláhúzza mindezt.
Abszolút, meg amit Dani mondott, szerintem az megint csak nagyon jó példa erre a Liverpool, hogy milyen alapokra építkezik egy csapat, és szerintem ez volt az, amiről itt az előbb beszéltünk a Liverpoolnál, hogy sokkal fontosabb volt a masszív alapnak a megteremtése és felépítése, mint az, hogy te akkor azonnal oda világsztárokat, meg olyan játékosokat igazoljál, akik belepasszolnak ebbe a rendszerbe. Tehát úgy lehetett tökéletesen megtalálni a kirakósokat a megfelelő helyekre, hogy a kirakóst előtte fölépítetted. És akkor meg volt a hold alakú, meg a nem tudom milyen kis kocka, amit már csak be kellett dugdosni a megfelelő lyukba. Itt az Arsenalnál nincsen meg ez a gömb. Tudjátok, miről beszélek?
Elgondolkodtunk, de megvan.
Nekem azért annak kisebbek a gyerekeim, hogy tudjam, hogy ezek hogyan működnek, de tehát, hogy az Arsenalnál nincs mibe dobni még ezt. Tehát se hold alak, se csillag, semmi.
Nekem most a Unitednél is ez az érzésem egyébként.
Igen, ott is ilyen amorf alakul ez a valami.
És nem akarom, hogy ilyen álszentnek tűnjön, de sajnálom egyébként, mert hogy éppen akkor, amikor a City és a Liverpool ilyen szintű, ilyen minőséget képvisel, akkor lenne még jó, hogyha lenne mellettük még 3-4 ilyen csapat, és tényleg Big Six-ról beszélnénk, nem csak név alapján.
A Chelsea-nél megvan ez az alap? Mert azért valamitől működik ez a csapat.
Hát szerintem ott most alakulóban van. Tehát, hogy nem volt meg nagyon hosszú ideig, de a Chelsea az hagyományosan nem törekedett arra, hogy alapokat építsen. Szerintem utoljára alapja ennek a csapatnak.
Terry Lampard.
Hát igen, én azt akartam mondani, hogy a 2005-ös meg a 2006-os bajnoki cím idején, amikor ugye Mourinhoval duplázni tudtak, ott teremtődött a 2004-2005-ös szezonban egy olyan alap, ami utána nagyon sokáig elvitte a Chelsea-t. Tehát a Terry Lampard, Drogba, Cseh, tengely.
Carvalho.
Persze, tehát, hogy még rengeteg olyan emberrel, akik még hosszú éveket lehúztak, az nagyon hosszú ideig biztosította ezt a folytonosságot, meg azt, hogy egy bizonyos szint alá ez a csapat nem tud süllyedni, és pont az alap miatt, mert egyébként, hogyha cserélgetted a kiegészítő embereket, akkor ez ettől még működött. Egyébként ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy mennyire épülnek, megint, bocsánat, visszatérünk egy kicsit a Liverpoolhoz, szóval, hogy mennyire épülnek Angliában dinasztiák, hogy a Chelsea-nél is, amelyik a Premier League-éra egyik legsikeresebb csapata. Ugye ott volt az 5-ös, 6-os bajnoki cím, aztán jött a 2010-es Ancelottival, ugye? Ez 10-ben volt, ha jól emlékszem. Mindegy, tehát, hogy valahogy akkortájt. Aztán utána megint új edző, ugye Contéval, meg utána megint Mourinhoval, vagy előtte megint Mourinhoval. Szóval 4 különböző edzővel jöttek össze ezek a bajnoki címek. A Manchester City-nél, ugye Mancinivel, Pellegrinivel, Guardiolával, hogy azt már nem feltétlenül lehet várni, hogy az edző, a menedzser az olyan szinten állandó legyen, mint ahogy azt korábban Fergusonnál vagy Wengernél tapasztalhattuk évtizedeken keresztül. És itt a Kloppérában majd ez egy érdekes kérdés lesz, hogy a 2024-ig szóló szerződése után úgy, hogy egyszer azért megpendítette egy sajtótájékoztatót, hogy olyan 9 évre tervez, az ugye pont 2024-ben ér véget, hogy ez hogyan fog kinézni. Csak hogy visszatérjek oda, ami az eredeti gondolat vagy kérdés volt, hogy ezek az alapok szerintem a legfontosabbak. Tehát, hogy ezek köré, meg ezzel a Chelsea-ben felépített alappal tudott dolgozni aztán más is. Nagyon eredményesen, nagyon hatékonyan és pompásan működött.
Akkor Lampard igazából most alapozó feladatokkal van ellátva.
Igen.
A második alapot is ő teszi le.
Hát már egy másik.
Igen, ez egyiknek része volt, itt most ő építi. Úgyhogy meg hát így szerintem megint az a legfontosabb ebben, hogy akkor lehet ilyet építeni, meg akkor működik ez, hogyha ez önazonos. Tehát, hogy Lampardnak van valami fajta elképzelése, filozófiája, víziója arról, hogy ő mit akar látni a pályán. Tehát, hogy ő meg lehet ezért róni, hogy túl sok fiatalt, meg ezt a kicsit agyatlan focit játszatja a Chelsea, hát védekezni nem tud ez a csapat, és nem csak azért, mert mondjuk nincsenek olyan emberek hátul minőségben, hanem nem is nagyon akar. De mindegy, tehát, hogy ettől függetlenül tudod azt nagyjából, hogy mit várhatsz egy Chelsea-től, hogyha pályára lép. Még akkor is, hogyha egyébként nem működik, vagy kikap. A Unitednél nincs ilyen, ez tökéletesen egyetértek. A Liverpoolnál megint csak van ilyen. A Manchester Citynél mindenki másnál jobban megvan ez. Most anélkül, hogy bárki más vagy akár itt a Liverpoolt meg akarnám sérteni. És ezek azok az alapok, meg ezek azok a bázisok, amikre lehet és érdemes alapozni.
Gyors bracketet kirakunk itt az elődöntőkkel kapcsolatban, hogy United, Chelsea, kit mondtok tovább jutónak?
Chelsea.
Tibi?
United.
Na, én is mondok egy Chelsea-t. Arsenal City. City.
City.
City. És akkor egy jó Chelsea-City döntő akkor?
Hát én Manchesteri derbit várok.
Én nagyon szeretném, hogy az Arsenal egyébként tényező legyen ebben a négyesben, sajnos
most
nem.
A wishful thinkinget azt most engedjük.
Sajnos nem, ezt a City be fogja gyűjteni, tehát hogy annyival jobb a másik három csapatnál sajnos, hogy ez simán be fogják gyűjteni.
Meg ugye nem is nagyon kell addig valószínűleg már erőlködniük itt a...
Az meg a másik, hogy tét nélkül. Még hát ha meghúzódnak a sorfalállásban, ugye, ezt nagyon várjuk.
Hát itt az a kérdés szerintem a City-vel kapcsolatban, hogy beszéltünk múlt héten is arról, hogy nekik a Bajnokok Ligája lesz majd a szezonnak a csúcspontja, vagy hát oda kéne kijönni a csúcspontnak. Nem volt még lehetősége soha Guardiolának arra, hogy úgy készítse fel a City-t, ahogyan most készítheti esetleg a Bajnokok Ligájára, mert mindig az volt, hogy akkor fontos bajnoki feladat, vagy akkor bajnokok lettünk már, és akkor amiatt nem olyan jó a játékosok mentális állapota. Itt most föl lehet húzni az egészet, persze lehet mondani, mindig csak a következő meccsre készülünk, meg az a fontos, meg itt majd most a Newcastle, gondolom mindenki Andy Carroll képével aludt az ágyában, de azért szerintem azt mindenki tudja, meg mindenki látja, hogy ez a City, ez oda kell, hogy kicsúcsosodjon ott augusztus elejére, amikor majd le kell, hogy játssza a Real Madrid elleni nyolcaddöntő visszavágóját. Nekik ott van az egy plusz meccs, ami nem feltétlenül gondolom, hogy rossz, tehát hogy lehet, hogy még az sem jön rosszul, hogy még azt a nyolcaddöntőt is le kell játszani, és akkor utána negyeddöntő, elődöntő, döntő, hogyha addig eljutnak. És ebbe a sorba, ebbe egyébként az FA Kupa döntő is tökéletesen illeszkedik, ugye az augusztus 1. Tehát, hogy ez parádés menetrend. Bár pont beszéltünk arról minap, hogy Bundesliga csapatok azok olyan szempontból még nagyobb előnyben lehetnek, ugye hát, itt a Lipcse vagy a Bayern. Hát igen, de ott azért például az a fajta fáradtság, ami itt a szezon visszatértével szerintem teljesen magától értetődően jelentkezni fog majd a játékosokon, az náluk már nem biztos, hogy meg lesz. Tehát ők mondjuk fittség szempontjából könnyebben tudják az energia forrásaikat tartalékolni arra az időszakra, mint azok, akiknek...
Hát ez lesz talán a legérdekesebb kérdés, mert itt a BL visszatérésével kapcsolatban. Viszont amiről nem beszéltünk még a múlt héten, mert hogy még ugye pontosan az adásunk felvétele után játszották az Atalanta-Láció mérkőzést a szériában, aminek ráadásul itt még a bajnoki cím szempontjából is lehet fontos szerepe, és hát hogyha itt beszélünk arról, hogy csapatokra milyen hatással volt a szünet, hát úgy tűnik, hogy az Atalanta pont ugyanolyan, mint volt itt a szünet előtt, 2-0-ás hátrányból a Láció ellen.
Iličić nélkül. Hát igen.
Pedig nagyon jó az a Láció.
Nagyon, de hát az Atalanta is. Hát ez szenzációs meccs volt, nem tudom, láttátok-e, vagy...
Én csak az összefoglalót.
Hú, pont olyan, amilyet az ember várt egy ilyentől.
Az összefoglaló alapján nem olaszos meccs volt.
Az Atalanta meccs, nem is azok szerint hát, ebben a szezonban.
Én azt mondom, hogy régóta nem élnek ezek a sztereotípiák, de...
Ha.
Hát azért az a Juventus Lecce 4-0-án is...
De az a Juventus, tehát, hogy az...
El lehetett aludni.
Az biztos, hogy az Atalantával kapcsolatban bármiféle sztereotípiát felállítani nagyon nehéz.
Figyelj, Gasperini csapatokkal szemben soha nem élt az olasz sztereotípia, a Genoával szemben sem, csak a Genoa nagyon szar csapat volt. meg minden évben újjá kellett építeni. Tehát, hogy az ott pont nem működtek azok, és amit itt egyébként, bocsánat, hogy állandóan a Liverpoolhoz térek vissza, az az Atalantánál szerintem ugyanígy van, csak hát nyilván pár szinttel lejjebb, hogy hát, ha azt mondtuk, hogy közép csapatokból szedték össze ezt a Liverpoolt, és ott váltak aztán jó játékossá, hát az Atalanta esetében hulladékokból szedték össze, és ott váltak
a mai napig játékos. Nem tudja senki, hogy ki kicsoda abban a csapatban. A Papu Gomezen kívül.
A Papu Gomezen kívül, akit Ukrajnából igazoltak vissza, tehát hogy hát most az a baj, hogy nincs itt előttem, de tényleg a következő adásra szívesen összegyűjtöm, hogy kit a kezdő csapatban honnan igazoltak. Hát elképesztő. Olyan csapatokból, amikről soha senki nem hallott. És ebből összerakott egy ilyet a Gasperini, és még csak nem is, tehát az Atalantának az egyik legjobb az utánpótlás nevelő bázisa Olaszországban, nem is saját fiatalokkal, mert azokat meg eladják. Tehát a saját nevelésű Atalanta fiatalok, azok az Interben, a Juventusban, a Rómában, a Milánban játszanak, és a helyükre vásárolt Bergen, az meg működik.
Zseniális üzleti modell egyébként, amellett, hogy tök sikeres, és nem tudom, ez lehet, hogy egyébként így beárazza az olasz bajnokságot, nem tudom, hogy lehet ezzel a habitussal, meg ezzel az üzleti modellel negyediknek lenni stabilan, és a legnagyobbakat, mint a Milán meg igazából, a Róma hátra taszítani.
Ha most nem akarok pikírkedni, mert szoktam eleget nyilván az olasz focival kapcsolatban, de azért úgy tűnik, hogy tényleg van legalább egy üzleti modell, vagy valamilyen modell van az Atalantánál, és ezzel a bajnokság jelentős részénél már többet tudnak felmutatni, nem?
Miért az a Kijévónak és a...
Hát most beszéljük a Genoáról is akár, hogyha...
Hát annakik is van üzleti modelljük, csak nem feltétlenül...
Nem legális.
Hát legális, csak hülyeség. Tehát az, hogy mit tudom én, 40 tagú keretek, vagy 63 tagú keretekkel, mint ahogy a Genoánál az előfordult valamelyik évben dolgozol, az nem fenntartható állapot valószínűleg, meg hát nem fenntartható, hogy utána mondjuk egy működő csapatod legyen belőle. Az Atalantánál igen, tehát ugye erről többször beszéltünk, saját kézben van a stadion, nagyon világos vízióval rendelkező klub, építi az utánpótlását folyamatosan, abból elképesztő összegeket be tud zsebelni. Tehát, hogyha csak az elmúlt évek eladásait nézzük itt Gallardinivel, Kessiével, Contival, Spinazzolával, és akkor lehetne most ugye Kulusevski a legújabb, akiért viszonylag jó pénzt szereztek. Úgy azért a Kulusevskiért, aki nem is az Atalantában játszott, hanem Pármában, és onnan vette meg a Juventus az Atalantától. Ez is azért nyilván sok mindent elmond.
Olaszos.
A szériáról, de van ott szerintem egy világosan látható és kirajzolódó modell, ami működik az Atalantánál, és azzal nem értek egyet, hogy ez mondjuk szegénységi bizonyítvány lenne az olasz fociról, mert az a szakmai munka, ami meg ott folyik, meg az a know-how, ami emögött, az egész mögött van, az pontosan azt a vonalat próbálja vinni, amit itt a Liverpoolnál is mondtunk, hogy tudják, hogy milyen posztra, milyen típusú játékos kell.
Ezzel abszolút egyet is érteni, nem csak azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy ez a jellemző a bajnokság nagyobb részére.
A többiek nem feltétlenül.
A probléma az, hogy ilyen, mint hogy az olasz futball szempontjából probléma. Tök jó, hogy van egy ilyen csapat, mint az Atalanta, tök jó, hogy igazából ők pozitív példa, de hogy ennyi pénzből Milánt, Rómát tudnak előzni, az viszont szomorú. Annak, aki szereti az olasz focit, és azt szeretné, hogy legyen 6-8 jó gárda, erős gárda, akár nemzetközileg is veszélyes bármelyik kupában is, az nem lesz.
De egyetértek.
És nem véletlen, hogy Dani ezt a két csapatot említettem, mert nyilván róluk is mindenképpen szeretnénk beszélni, mármint a Milánról és a Rómáról, már csak azért is, mert ugye játszottak egymással, és hát 3 kapuralevést hozott le a Róma ezen a meccsen. Nagy sikerrel azért... Nem tudom, mit mondjunk a Milánról egyébként, amelyet ebben a szezonban nyilván nem ok nélkül azért már elkésztünk eleget. Ez nyilván egy olyan eredmény, amire nem tudom, lehet építeni azért még itt a szezon hajrájára.
Hát az eredményre igen. A játékra szerintem most sem. Én a Rómát most láttam először, amióta visszatért a foci, bevallom őszintén, és elég komoly csalódás volt. Még úgy is egyébként, hogy az egyik kedvencem Pellegrini, most úgy látom, hogy azért viszonylag jó erőben van, ugye nem volt ez mindig igaz, meg ő viszonylag sok sérüléssel bajlódott, úgyhogy emiatt nem. Hát a Milánnál én most azt érzem, hogy egy olyan időszakban vagyunk, hogy ezen legyünk túl valahogy. Itt most Piolival aztán majd valakit hozunk. Róla sokat beszéltünk, hogy egy erre a feladatra tökéletesen alkalmas, ilyen kármentő, vagy tűzoltó. Vagy...
Nem voltam biztos abban, hogy most az elmúlt fél évre gondolsz, vagy az elmúlt 15-re, de...
Hát ez Walter Wolf típusú figura, aki odamegy, és akkor megoldja a dolgokat, meg azok úgy valahogy helyre kerülnek, meg bekerülnek a zsákokba, a zsákba valók. De
aki nem tudom, miről beszélünk, a Ponyvaregény című filmet ajánljuk meg szeretettel.
De egyébként azt, hogy ő most elkezdjen ott építkezni a Milánnál, azt szerintem nem feltétlenül várható tőle, hogy most itt Rangnick lesz, meg hogy milyen klubmodell, azt szerintem még igazából Ivan Gazidisen kívül senki nem tudja pontosan, lehet, hogy ő sem. Én most lehet, hogy ki fogtok röhögni, én Gattuzót sajnálom, mert már most itt a Napolinál is látszik az, meg szerintem látszott a Milánnál is, hogy ő egy nem rossz edző. Nem biztos,
de hogy... Most ezt egy kupával már alá tudja támasztani, és ezen semmiféle nevetnivaló nincsen szerintem.
Hát persze, most jó, nyilván nem... Nagy bajban lennénk, hogyha az ő űrkutatásaira kéne támaszkodnunk, de...
De milyen hangulat, és milyen... Milyen erő lehet abban az öltözőben, ahol ő tart egy félidejű beszédet, mondjuk egy 1-0-ás hátránynál, én lehet, hogy nem is akarnék oda beülni inkább, mert félteném magam.
Én azt mondom, hogy az elmúlt évek kapkodásának a Milánnál kettő olyan edzője volt, aki igazán jó munkát végzett, és mondjuk nagyjából megoldotta a feladatát, nem tökéletesen, tehát hogy ezt azért félreértés ne essék, de szerintem Sinisa Mihajlovics volt az, aki letett ott olyan alapokat, amikre aztán utána lehetett építkezni, hogy ő tette be Donnarummát, nála kezdette játszani Romagnoli, vagy ő is vitte oda igazából a klubhoz. Nagyon sok fiatalnak adott lehetőséget, és aztán Gattuso. Tehát, hogy itt azért voltak viszonylag jó nevű edzők, voltak kezdők is, akikről nem tudtuk, hogy mire képesek, Gattuso is ebbe a vonalba illeszkedett, de volt ott Montella, aki azért máshol már ért el eredményeket, meg próbálkoztak itt mindenkivel, de ők ketten ugrották meg legalább valamilyen szinten a lécet.
Amit itt Piolival kapcsolatban mondtál, arra majd hamarosan rácsatlakozok egy másik csapattal, de egy fontos kérdést elfelejtettem feltenni itt a Láció mérkőzése kapcsán. Ugye lépés hátrányba került így a bajnoki címért folytatott versenyben a Láció. Lesz verseny a bajnoki címért?
Egyre kevésbé hiszem. Annak ellenére mondom ezt, hogy azért a Juventus sem olyan nagyon meggyőző.
Mint hogy az Dani is említette.
Igen, de hát nem titok, hogy neked a másik nagy kedvenced a Juventus.
Most elég sokaknak biztos felszaladt a szemöldöke, de igen.
Igen, hát, hogy még a 80-as években.
Igen, amikor megkérdezik, hogy ezt hogy van képen, meg ez hogy lehetséges, akkor azt szoktam mondani, hogy én még nem éltem a 80-as években. És ezzel így, erre így nem is nagyon szoktak tudni mit mondani. Nem, borzasztó egyébként, ami a Juventusnál van. Tehát, hogy sajnos nézhetetlen futball, és emellett én most már azt látom, hogy lélektelen is. Tehát, hogy olyan a... sétáló játékosok.
Szeretem hallgatni a Juventus szurkolókat. De most azért, mert vezeti a Juventus maga biztosan a tabellát, nőtt is az előny. A 11-esekkel elbukta a kupadöntőt, és ott van még versenyben a Bajnokok Ligájában. Te is úgy beszélsz róla, most nem, tehát értem, hogy miért, te is úgy beszélsz róla, mint hogyha egy halom hulladékról.
Azért, igen, erre tényleg nehéz mit mondani, meg sarokba szorítottál, mert én sem szeretem azokat a szurkolókat, akik nyavajognak, így nem jó a játék, úgy nem jó a játék, aztán közben 10 bajnokság lesz most már zsinórban, de valahogy most már úgy néz ki ez az egész, hogy annyira akarjuk elveszíteni, és mégse sikerül a bajnoki címet. Most már másfél éve, vagy kettő éve biztosan így tűnik ez a keret. És szerintem egyébként pont akkor voltam nálatok utoljára, amikor a Ronaldo projektről beszélgettünk a Juventus kapcsán. Valahol ott kezdett el elromlani ez az egész dolog, amikor amikor kulcsemberek mentek át az Interhez a vezetőségből, olyan pénzekért jött játékos, ugye Cristiano Ronaldo, akiből egy egész keretet, tehát én nem tudom, Jürgen Kloppnak annyi pénzt adunk, mint a Ronaldo üzlet volt, akkor a következő 30 bajnokok ligáját megnyeri. Nyilván túlzok. De hogy én csak ezért nyavajgok, mert tényleg most már azt látni, hogy nagyon akarja elrontani a Juventus ezt a bajnoki címet, csak a többiek még jobban akarják elrontani.
Az az igazság, nekem Maurizio Sarrival kapcsolatban egyre inkább van olyan érzésem, mint amit Tibi mondott ugye Stefano Pioliról, és nagyon hasonló a helyzete szerintem Barcelonában kikeszett ilyennek, akinek most már ugye szintén lépés hátrányba került a csapata a bajnokságban, már amikor oda vitték kicsit az ott az ember érzés.
Hát most ez ilyen... csak hogy tisztázzuk, hogy az, hogy húzzuk ki valahogy vele, aztán...
Van egy, igen.
Nem vagyok ebben biztos, de bocs, fejezd be csak.
Nem, majd aztán át akarok kötni igazából a spanyol bajnokságra, csak nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit gondoltak egyébként, mert akkor is volt ilyen érzésem, amikor Sarrit szerződtette a Juventus, de most meg egyre inkább ez az érzésem. És nem azért, mert ezek voltak mindenképpen a klubnak a szándékai, csak hogy nagyon így alakul szerintem most ez a dolog.
Hát ha arra gondolunk, hogy nem tudom, hanyadik aranylabdáját szerezte Cristiano Ronaldo, amikor Maurizio Sarri az Empoli U19-et edzette, vagy U17-et, és akkor elmondjuk,
ezzel magában nem lenne szerintem probléma, mert...
Hát hogyha Sarri közben aztán nyert volna két BL-t, meg nem tudom, a többi csapatával, tehát hogy mondjuk Mourinhóról sem hallott lehet... Nem sok mindenki hallotta a 2005-ös titi mainstream futball közegben a 2005-ös BL döntő előtt, vagy 2004-es BL döntő előtt.
De akik nézték az UEFA kupát az előző.
Igen, ugye nyert a Portóval, de hogy szó sincs ilyesmiről a Sarri esetében, és mégis ő az, aki...
Hát Európa Ligát a
Chelsea-ben. Arról nincs szó Sarri esetében, hogy olyan ikonikus karakterje, meg legendás edzővé nőtt volna, mint amilyen volt Mourinho a 2000-es évek közepén. Nem egy súlycsoport, és mégis ő edzi Cristiano Ronaldo-t. Szerintem ez nincs rendjén, hogy ennyivel nagyobb kaliber ül az öltözőbe, mint aki áll. Nekem
hát csak itt a kaliber szempontjában nem is nagyon biztos, hogy volt a piacon olyas valaki.
Nem nagyon volt, szerintem sem.
Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a Juventusnál egy olyan gondolatkísérlet zajlik jelen pillanatban, amilyen kevés volt, sőt, talán egyedülállónak mondhatjuk a fociban. Egyrészt ugye van üzleti vonalon ez, amit beszéltünk múltkor is, meg ami azóta is tart, hogy ide csábítjuk Cristiano Ronaldot, ide csábítjuk a világ legkeresettebb védőjét, De Ligtet ugye az előző szezonban, tehát ugye látszik ennek a vonalnak a folytonossága, szóval ezt nem bágták el, ezt a szálat azok után, hogy nem volt feltétlenül sikeres, és melléjük oda helyezünk egy olyan edzőt, aki filozófiát kínál. Tehát nem eredményességet, tehát nem azt mondod, hogy akkor idehozzuk az egyik legnagyobb nevet, aki már nyert, idehozzuk Zidánt, idehozzuk Guardiolát, vagy valakit, hanem egy játékrendszert, vagy egy filozófiát veszünk Sarrival. És aztán megnézzük, hogy ez működik-e. Én nem emlékszem túl sok olyan nagy csapatra, amelyik ezt megmerte kockáztatni. Lehet, hogy ebbe bele fog bukni a Juventus nagyon rövid időn belül, de szerintem én legalábbis...
Te így filozofálod meg.
Így filozofálom meg, meg én ezt nagyon kíváncsian figyelem. És ez engem, ez számomra egy nagyon érdekes...
Igen, hogyha próba. Láttunk volna egy szemernyi visszatükröződést ebből a pályán, mondjuk a...
Hiányolod a szárizmót?
Hát ugye az a Mertens Insigne féle, Callejon féle űrfutball, olasz szinten űrfutball, az lehet, hogy nem megvalósítható olyan gyenge futballistákkal, mint Dybala, Cristiano Ronaldo, Pjanic. Tehát nekem ez a problémám, hogy az alapanyag lehet, megvan hozzá.
De jó irányba tapogatozott szerintem, csak... Nem a futballistáknak a képzettsége meg a sebessége a gond, hanem az egója. Tehát, hogy Sarriról az köztudomású, hogy ő centire megmondja a játékosoknak, hogy mikor, hova kell helyezkedni, kinek, hova kell befutnia, hogyha X-nél van a labda, akkor Z-nek ide kell mozognia, és egy viszonylag jó kimunkált rendszerben gondolkozik és dolgozik. És volt egy valakie a Napolinál, ugye ez Insigne volt, aki viszonylag szabad szerepkört kapott, de azért ő is úgy kapott szabad szerepkört, hogy viszonylag kötött pályán mozgott.
Szabadabb volt a póráz.
Hát szabadon volt a póráz, de itt
szabadabb.
Szabadabb valamivel, így van, de itt meg nem tudod úgy fölküldeni a pályára ezt a csapatot, hogy azt a pórázt, azt mondjuk a 10. percre legkésőbb ne tépné el legalább 3 játékos.
Tehát, hogy... Akkor ez a gondolatkísérlet jó, vagy nem jó?
A gondolatkísérletnél, amikor ez megfogant valakiben, gondolom Andrea Agnelliben elsősorban, mert ugye állítólag ő volt nagy támogatója Sarrinak, meg az, ő volt az, aki nagy csodálója volt a játékának, nem tudom, ezt múlt időben kell mondani. Valószínűleg az volt az alapelv, hogy oké, jön Sarri, és miután az én támogatásomat élvezi, ő át fogja tudni verni a saját gondolatait és akaratát a játékosokon. Hívják azt a játékos Cristiano Ronaldónak, Paulo Dybalának, Bernardeskinek, vagy akárkinek. Nem sikerült.
Igazából kíváncsi, hogy tényleg ez a kísérlet is még csak az első szezonjában jár, de hogy lett elege a vezetőségnek mindenből, vagy pedig megkapja a lehetőséget szerint, tényleg a saját szája íze szerint igazolhasson.
Ez soha nem jött ki a Juventustól. Tehát, hogy ez ebben szerintem nagyon, nagyon zárt klub a Juventus. Marasok idióta találgatást lát napvilágot minden szezonban azzal kapcsolatban, hogy hát figyelj, Allegri 2015-ben volt az a szezon, amikor a két vereséggel indított. 12. volt, mint a 5 forduló után, meg nem tudom, és akkor már ott elkezdtek cikkezni arról az újságok, hogy hát na, Allegrinak akkor most vége, és mehet, és ne is lássuk.
Híves Allegri out.
Igen, és akkor utána egy évvel meg Bajnokok Ligája döntő, meg nem tudom, meg mindent megnyert, amit meg lehetett. Szóval nem úgy ismerjük a Juventus, mint aki kapkod, és akkor most ilyen pánikból elkezd vagdalkozni. Se játékos politikában, se edzővel.
Nem, a problémát az jelenti, vagy amit mi igazából így férünk szerintem, hogy oké, hogy türelmesek vagyunk, meg adjunk akkor Sarrinak időt, csak Cristiano Ronaldo nem lesz fiatalabb, a bankszámlán ugyanúgy 100 millióba kerül évente. Tehát, hogy igazából ez nem túl fenntartható ez a modell, ha azt nézzük, hogy időt akarunk adni az edzőnek.
Hát én azt gondolom, tehát ez a modell, ez meg most, és akkor tényleg most már átkötök a Barcelonára, meg a Real Madridra, ez ahhoz kell, meg ahhoz kellett valami ilyen fajta lökés, meg egy ilyen fajta investíció, mert pont amit Henrik mondott azzal kapcsolatban, hogy kikhez akar tartozni a Juventus, ahhoz, hogy mondjuk szintet lépj, ahhoz ilyen befektetések szükségesek. A Real Madridnál meg a Barcelonánál, ez hosszú évek óta nagyon jól működik, a Real Madridnál sokkal jobban, mint a Barcelonánál például, hogy azokat a játékosokat, akikre már nincsen szüksége a klubnak, azokat valami olyan áron adják el, hogy kiráz a hideg tőle, tehát hogy James Rodriguezért még hogy tudnak ennyi pénzt lehúzni, meg az összes onnan eligazoló játékosért, Higuain is egyébként ebbe a vonalba illeszkedik, egy cserejátékost adtak el 80 vagy 60 millióért akkor?
80.
Hát, szóval elképesztő.
Ez olyan
és lehet... bocsánat, a Juventusnál is szerintem ez lehet valahol a végcél, hogy olyan magasan tartsanak minket számon itt az üzletéletben, hogy aki tőlünk igazol, az azt gondolja, hogy innen csak minőséget vihet.
Mint ahogy most teszi a Barcelona. Egy kiöregedő Pjanicsa.
Már említettük a múlt héten is, ugye már hátrányban volt a Barcelona, akkor még csak ugye az egymás elleni eredménnyel a bajnokság élén, most már ugye ez pontban is mérhető, és ugye Setiennel kapcsolatban abszolút megvan ez az érzés, amit itt pedzegettem, Piolival kapcsolatban említette Tibi, én ugye mondtam, hogy Sarrival is vannak hasonló érzéseim, de Setién esetében teljesen egyértelmű, és ugye pont ma vagy tegnap jelen meg ugye ez a Xavi interjú, amiben arról beszél, hogy hát igen, ő szeretne majd nulláról kezdve tiszta lapokkal indítani, és visszajönni a Barcelonához, ugye elnökválasztás is lesz a klubnál. Tehát igazából nem sok minden adott ahhoz egy ilyen számára, hogy nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, és akkor most még hátrányba is kerültek a Reállal szemben. Nyilván korai még arról beszélni, hogy akkor innen lehet-e visszaopni a Barcának a bajnokság élére, de azért nem néznek ki jól a dolgok a számukra.
Én mondjam? Hát igen, Xavi kézenfekvő megoldás lenne, és szerintem ugye Setién személyében olyan edzőt választottak, aki feláldozható, hogyha ez szükséges, majd a szezon végén ez szükséges lesz, tehát hogy abban majdnem biztosak lehetünk, hogy nem feltétlenül vele fog folytatódni, vagy újjáépülni ez a Barcelona. A Barcelonánál ott szerintem sokkal sürgetőbb az a kérdés, amiről itt beszéltünk, hogy hogyan épüljön újra ez a csapat, hogy hogyan fiatalítsák meg, mert addig, ameddig Messinek ekkora befolyása van, ott nem feltétlenül lehet kizárólag tisztán szakmai döntéseket hozni.
Én nem látok bele a Barcelonába, meg nem igazán követem, de nekem amikor úgy nagyjából oda kapcsolok, vagy egy kicsit így látom őket, akkor nekem az az érzésem, hogy minthogyha ez a csapat így az elmúlt 20 évhez képest, vagy 15-höz, ami ugye nagyon sikeres volt, minthogyha egy kicsit így veszítene az identitásából. És hogy most már legalább szükség lenne egy olyan arcra, ugye nagyon szeretik a klubok volt játékosokat edzőnek kinevezni, hogyha valahol, akkor Barcelonában adottak olyan arcok, akik mondjuk 10 évig voltak a világ egyik legjobb csapatának tagja Barcelona színekben, és szerintem ez ilyen romantikus is valahol. Úgyhogy igen, én is egyetértek ezzel. Bár tényleg mondom, nem sokat láttam őket.
Igen, itt most amióta elkezdődött az angol bajnokság is, azóta nagyon kevés spanyol meccset nézek ahhoz, hogy mondjuk hogy jobban elmélyüljek itt a Barcelona meg a Real Madrid ügyeiben, úgyhogy én is kicsit így csak kapargatom itt az ezzel kapcsolatos kérdéseket, de azt gondolom, hogy most a Real Madridnál ez jobban néz ki, ez az újjáépítési fázis, vagy hogyha újjáépítésről beszélünk, és annak szükségességéről, mint a Barcelonánál. És elképzelhető, hogy mondjuk itt az újraindulás után ez az, ami az eredményekben is megnyilvánul.
Gondolom, hogy azért itt a német bajnokság utolsó fordulójával se nagyon ment fel a vérnyomásatok, meg izgultatok azon, hogy milyen eredmények fognak születni, még akkor sem, hogyha voltak azért még nyitott kérdések, bajnokok ligája indulás, direkt Európa Liga kvalifikáció, de ami igazán érdekes volt, ugye az a bentmaradók meg az osztályozóért harcolóknak a személyek kérdése a Bremennek, ugye ezt legalább sikerült kiharcolnia, és hát gondolom, hogy HSV meccseket se nagyon nézegettetek az elmúlt két évben, inkább arra lennék kíváncsi, hogy arra gondoltatok volna akkor, amikor a Hamburg kiesett, nemhogy nem fognak azon visszajutni, de hogy három évet legalább a másodosztályban kell tölteniük. Amiben az a nagyon érdekes, hogy az utolsó fordulónak úgy vágtak neki, hogy abszolút nem volt teljes mértékben saját kezükben a sorsuk, mert arra szükségük volt, hogy a Heidenheim ugye vereséget szenvedjen a Bielefeld-del szemben, amelynek már ugye nem volt tétje, az utolsó fordulónak már bajnokok voltak, viszont nagyon jó kapcsolatot ápol a két klub egymással, és hát meg is verték ugye ők hazai pályán a Heidenheimet a záró meccsükön, így adott volt a lehetőség a HSV-nak, hogy hazai pályán kiharcolja legalább az osztályozót, ezt képest egy 5-1-es zakóba sikerült belefutniuk az Sandhausennel szemben, az elég egyértelmű, hogy valami nagyon nincs rendben Hamburgban, és tényleg egy ilyen nagymúltú klub, eleve azt hiszem a Nottingham az egyetlen rajtuk kívül, amelyik volt meggyőztesként jelenleg nem első osztályú csapat, majd lehet, hogy a Villa is megy még utána itt a szezon végén, de azért tényleg, hát fájó legalábbis tényleg ezt tapasztalni, hogy egy ilyen múltú klub, ilyen lehetőségekkel rendelkező klub azért mégis Németországban egy nagyon komoly gazdasági erővel rendelkező országban, stabil gazdasági lehetőségekkel egy ilyen városban, mint Hamburg, ezt tudják összehozni.
Aranylabdással, ugye?
Mármint...
Volt egy aranylabdás.
Hát persze, hallja. Hát, ugye,
nem most van aranylabdás. Hát,
amikor Kevin Keegan,
ugye... Sandhausen elleni 5-1 után.
Igen, nagyon elkezdtem gondolkozni, hogy már miről vártam le, de...
Elkezdtem pörgetni a fejemben a HSV keretét, de nem jutottam messzire. Nem. De...
Van egy, azt jól láttam, van egy Dzsuzsák nevezetű játékosuk a középpályán? Dzsuzsiák, vagy valami?
Hú, van egy-két nagyon érdekes nevű játékosuk egyébként. Ugye volt itt ez a sztori most, ugye...
Meglepődtem, hogy végül a Dzsuzsit mégis elvitte egy német csapat.
Bakery Jattának a sztoria nem tudom mennyire van meg, akinek a korával, meg az állampolgársával kapcsolatban is merültek fel itt kérdések most az idei szezonban, meg hogy került ő egyáltalán ugye menekültként ugye Németországba, és akkor hogy ez mennyire volt reális, meg nem, úgyhogy volt egy-két nagyon érdekes történet itt az idén a HSV-nál, de hát nem tudom.
De ezt nem mondtad ki jobban ezt a mármint ezt a srácos sztorit?
Hát hogy itt valami ilyesmi volt, most nem akarok nagyon butaságot mondani, de ugye ő menekültként érkezett az országba, és akkor aztán azzal kapcsolatban merültek fel kérdések, hogy most akkor valóban egyáltalán ez a neve, amivel szerint, hát mint kicsit annak idején ugye Heriberto, igen, a Kijevóban.
Luciano Heriberto, aki a kertészének az útlevelével utazgatott. Van, neked az a lációs srác, azt hiszem pont egy olyan meccsen mutatkozott, nem tudom a nevét, egy olyan meccsen mutatkozott be, amit én közvetítettem, és nem 12, nem 42 éves volt, vagy valami, vagy 32 éves, vagy valami ilyesmi. Nincs meg a történet? Na mindegy, hát óriási. Na mindegy. Egyébként itt, amit mondtál, érdekelt engem is, hogy mi lesz a HSV-val, meg kíváncsi voltam, hogy mi ez a Heidenheim, mert azt gondoltam, hogy viszonylag ismerem Németországot, de utána kellett néznem, hogy ez hol van. Ez ugye ott Nürnberg közelében, amennyire tudom. Hogy kerültek oda ők? Ezt hadd kérdezzem már meg.
Kettőt is könnyebbet, de itt most már ugye jó ideje látszódott egyébként, hogy tényleg bajban volt a HSV az utolsó fordulókban, és sikerült. Hát tényleg, mintha nem is akarnának visszajutni, kicsit ilyen érzése van az embernek. Tehát tavaly is voltak azért érdekes döntések, mert ugye a szezon közben is több edző váltás, de amikor ugye Dieter Heckinget leszerződtették a kispadra, azért mégis ugye tavaly még a Gladbachnál dolgozott, tehát azt gondolt az ember, hogy hát sokkal jobb kezekbe egy csapat nem is kerülhetett volna, hát aztán ehhez képest.
Jó, a HSV ilyen szempontból nagyon hosszú évek óta egy komoly edző és játékos temető.
Abszolút, abszolút.
Hát, hogy amit, amennyire én figyeltem az eseményeket. Hát,
mert az utolsó éveik a Bundesligában is nagyon nyögvenyelősek voltak.
Jó, de tehát a kerete a csapatnak még most sem tűnik olyan nagyon katasztrofálisnak, főleg egy ilyen
hát másodosztályhoz képest, ja.
Úgyhogy nem tudom, én sem tudom, hogy pedig ott aztán minden adott, amennyire én ismerem, meg látom a körülményeket, hogy ott minőségi foci legyen.
Hát minden esetre jövőre megpróbálhatják majd a Paderborn felülmúlni például. Meg a...
De nem indítják újra az órát, hogyha visszajutnak.
Hát nem tudom, hát egyelőre attól szerintem még gondolkodni kell. Ebben most már lehet, hogy nem tudom, kéne indítani egy órát, hogy mióta vannak a másodosztályban, mert azért ez sem biztos, hogy feltétlenül bárki gondolta volna valaki arra felé, sőt.
Hát a Fradinak is csak harmadjára sikerült a visszajutás, lehet, hogy az ő példájukat akarják követni.
Hát van ugye edző, aki itt is ott is megfordult.
Igen.
Nem is olyan régen, úgyhogy Tomás Doll személyében. De azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit túl sokat is szántunk ennek a témának így hirtelenjében. A Liverpoolnak viszont még szerintem fogunk azért időt szánni ebben a szezonban is, mert még lesz azért nekik is, áll előttük még feladat itt ebben a szezonban, még hogyha nagyon komolyak nem is. Berei Danyának nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt volt velünk. Megpróbáljuk megígérni, hogy mielőtt újra helyszínt váltanák, még azért vendégül látunk, hogy megszakítsuk ezt a nagy sorozatot. Ti meg hát remélem, hogy vannak most is önök, akik sorozatot kezdenek velünk, és majd a jövő héten is itt lesznek és hallgatnak minket, mert az biztos, hogy jövünk majd. Mára viszont köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.